Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, testvéreim, hiányzó püspök urak, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és hadd legyen először is a személyes szavaké a tér, először is a gratulációért, a megérdemelt és megszolgált kitüntetésért, az eddigi, hadd fogalmazzak úgy, hogy fél életműért, és Erdős Eszternek, aki Viktorné, úgyhogy Istinek is ezúttal, és kívánván Isten áldását a második térfélre, a második félidőre, a második élet útfélre. Sok erőt, kegyelmet, bölcsességet a kiapadhatatlan tervekhez egyébként is. A másik személyes szó pedig legyen Dizseri Tamásról szóló, akivel kapcsolatban az én legszemélyesebb tapasztalatom vagy emlékem az, hogy nagyon keveset találkoztam vele, legalábbis sokkal kevesebbet, mint amennyit szerettem volna. Valószínűleg ez sokunknak, akik itt vagyunk és ismerhették őt, közös tapasztalatunk, mint ahogy az is, hogy amikor azonban találkoztunk, akkor szemléleteket egyesítő módon hatott ránk, és mindannyian úgy éreztük, magával ragad. Magával ragad, mert egy olyan ember volt, én így éreztem bizonyára, önök is, ti is, aki terveket hozott elő belőlünk, a legjobbakat hozta el belőlünk, ambíciókat, víziókat, látomásokat a közös szolgálat érdekében. Éppen ezért ma rávaló tisztelgéssel is komolyan vettem a felkérést, hogy ez egy tudományos típusú ülésszak is, még akkor is, hogyha tudom, hogy ez ebben a körben talán nem annyira egyszerű dolog, itt is sok kritika szólalt meg már szakmával kapcsolatban, még a prédikációban is, de nekem meggyőződésem mégis, hogy szakma, hit, ahogyan ezt főigazgató úr már egyszer ezt jelezte, nem ellentmondásban vannak egymással, hanem egymás kiegészítő, korrelatív viszonyban. Nekem is eszembe jutott egy vicc, még az elején ezt elmondanám. Nagyon blaszfémikus egy templomban természetesen viccet mesélni, de ezt véletlen Cseri Kálmántól hallottam, mégpedig egy prédikáció keretében, amikor elmesélte, hogy egy tandemen utazik két ember, egy kétüléses biciklin, mennek fel egy nagyon magas hegyre. A hegy nagyon magas, nagyon meredek, órákkal később dögfáradtan érkeznek föl. Az első ülésen ülő megtörli a homlokát, és azt mondja, végül is felértünk. Mire a második is megtörli az homlokát, és azt mondja, felértünk, pedig végig fékeztem. És nekem azonban meggyőződésem az, hogy hit és tudomány, hit és szakma nem egymással ellentétes, hanem egymással közös célokat megvalósítani kívánó, közös erőfeszítéseket tevő két szereplője ugyanannak a térfélnek. Röghöz kötöttem magamat, mert egy prezentációt csináltam, csak éppen nem látom, hogy ott mi van. Megpróbáljuk valahogy szinkronizálni a dolgot. Én meg nem látom, hogy mi van itt nekem előttem, de valahogyan átkötjük. Ha második szlájdra megyünk, akkor először is azt szeretném jelezni, hogy többfajta beszédmód van mindarról a problémáról, amiről itt már szó volt. A probléma pedig nagyon széles. Csak a szer függő szenvedélybetegség 3 millió embert érint Magyarországon, a szer nélküli függőségek, magatartási függőségek pedig ennek még sokszorosa. Gyakorlatilag mindannyian benne vagyunk. Magyarországot nevezhetjük egy olyan alkoholba áztatott füstös országnak, amelyikben még pluszban egyre is újabb és újabb függőségek jelennek meg. Erről a problémáról, ami nem akármi, sokfajta módon lehet beszélni. Az egyik beszédmód az, amikor azt mondjuk, hogy ez maga a krízis, ez maga a bűn, ez maga a végzet, valami lezárult, végletes történet az embernek. És amikor Dizseri Tamásra gondolok, akkor nekem inkább egy másik beszédmód jut az eszembe, és ezt is ajánlanám most a mai alkalommal, amelyik azt mondja, hogy ez csupán egy kiinduló pont. A beavatkozásnak, a szolgálatnak a lehetséges megjelenése, ez csupán a kiindulási pont, amelyik feladatot hoz létre számunkra. Én erről a feladatról szeretnék beszélni, három klasszikus, ami tradicionálisan hármas felosztásban, és amire tudom röviden. Először is, hogy milyen feladatai adódnak itt a szakmának, ha van ilyen, milyen közpolitikai feladatok jönnek létre, és mi az egyháznak a feladata ebben a helyzetben. Menjünk tovább, és még tovább. Egyáltalán nagyon nehéz leírni azt, hogy miről is beszélünk, mi az, hogy drog, és mi az, hogy kábítószer. Úgyhogy ezt most meg se próbálom elmondani, de csak az annyit azért mégiscsak, hogy van egy orvosi meghatározása, az sokkal szélesebb, van egy jogi meghatározása, ezt nevezzük kábítószernek. A kábítószer az igazából nem más, mint az ENSZ egyezmények listáján szereplő tiltott vagy erősen kontrollált szereknek a listája. A drog azonban ennél sokkal szélesebb, mindazok a szerek, amelyek akármilyen úton, akár legális vagy illegális formában az ember szervezetébe kerülve egy vagy több, annak működésnek egy vagy több funkcióját megváltoztatják. Például az agyműködését, vagy akár a szívműködését, vagy sok minden más. Ezeket gyógyszereknek is hívjuk, de gyógyszerekkel ugyanúgy lehet visszajönni, mint mással. Ebben a helyzetben, hogyha tovább megyünk, akkor a szakma feladata az, hogy az egészséges kétkedésnek a szellemiségében, amelyből a megismerés táplálkozik, próbálja feltárni minél részletesebben, minél mélyebben ennek a jelenségnek a természetét, akár a mintázatát, a dinamikáját, sokfajta más szempontját, amelyikből tanulhatunk, és amelyre utána reagálhatunk. Egyik ilyen, rengeteg irodalom, ami ebből létrejön, több mint 200-300 körüli csupán azoknak a szűkebben vett, úgynevezett lektorált lapoknak a száma, amelyekben kifejezetten addiktológiai típusú cikkek ontják magukat hetente, havonta, és amelyik a megismerésnek újabb és újabb fokát jelentik. Ezeknek aztán mindenfajta összegzése történik, mint például a következő, amelyiket azért tartok fontosnak, mert egy, nem csak azért, mert szép színes ábra, hanem azért is, mert valahogyan egy kicsit részletesebben és differenciáltabban láthatjuk ugyanazt a jelenséget. Ez egy korszakos mű, amelyik a korábban, vagy talán még máig is ható, csupán a drogra fókuszáló megközelítéseket egy kicsit szélesebben meríti. Beleveszi a szettet, vagyis azt, ahogyan azt a karaktert, azt a személyiséget, amivel fogyasztjuk a drogot, és azt a settinget, vagyis azt a környezetet, amelyben ez történik. Ez a tudós ember többek között onnan merítette ezt a bátorságot, hogy egy szélesebb leírási mezőt és modellt hozzon létre, mert hogy ezt megtapasztalta, hogy nagyon sokfajta módon fogyasztunk pszichoaktív szereket, és az nagyon különböző módon, különböző helyzetekben különböző módon hat ránk. A szakma azonban csupán megismer, és utána például, mint hogy egy következő ábrán is látjuk, újfajta felosztásokat is létrehoz. Ezt azért mutatom csak, mert milyen jó, hogy Magyarországon is vannak olyan emberek, akik sokat olvasnak, jól összegeznek, és rajtuk keresztül hozzájuthatunk részletesebb tudáshoz. Mert például ahhoz a felismeréshez, hogy bizony lehet leírni csupán csak bűnkategóriákban a szerfogyasztás, legyen az drogfogyasztás vagy alkohol, ettől függetlenül nem ismerjük meg ezeket az embereket, hogyha nem ismerjük meg azokat a funkciókat, amelyet az életükben a szerfogyasztás betöltött. Mert bizony, ilyen funkciók számosak vannak, amelyek aztán a szerfogyasztást, mondom, legyen az legális vagy illegális, kívánatossá teszi. Vagy majdhogy nem kötelezővé teszi az életünkben. A droghasználat éppen ezért egy értelmezhető és értelmezendő jelenség, jelentéssel bír, és akkor tudunk igazán jól segíteni, mondják ezek a szerzők, hogyha ezt megismerjük. Megismerjük például azt, hogy a megküzdés az élet nehézségeire, a saját személyiségi állapotukra, diszpozíciókra vonatkozó nehézségeik megküzdésére vonatkozólag van szükségük a szer fogyasztására. Kompenzálnak, szoktuk ezt mondani, és bizony kompenzálni sokfajta módon lehet. Lehet adaptívan, ami segít bennünket a kiteljesedéshez, a felnövekedéshez, és lehet máladaptívan, rosszul vagy kórosan adaptálódni ezekhez a szükségletekhez. Nekünk azonban, akik valamilyen módon kapcsolatban vagyunk velük kezelőként, vagy ellátástervezőként, ezt figyelembe kellene vennünk, és tesszük is folyamatosan. Tehát nagyon sokfajta, amikor én is sok-sok száz, talán több ezer fiatallal megismerkedtettem, aki drogfüggő volt, vagy alkoholfüggő, akkor nagyon őszinte, nagyon valóságos és nagyon életes hiányokat fogalmaztak meg, amelyek igazi hiányok voltak, apa hiány, anya hiány, őszinteség, társtalanság, megalázottság, incesztus, sokfajta krízisből fakadó szükséglet, amelyre vonatkozólag rossz válaszokat találtak azért, mert nem akadt a kezükbe, nem akadt az életükbe jobb megoldás. Mert nem volt senki, aki ezt oda vigye. Nem volt senki, aki ezt felajánlja. Éppen ezért menjünk tovább. Talán még tovább. Most egy-két képen keresztül, ha látják egyáltalán, felmutatnék egy pár úgynevezett prediktor, előjelző és protektív, vagyis védő faktort, amelyet lehet azonosítani evel a problémával, evel a jelenséggel kapcsolatosan. Az első a környezeti kontextuális, a bennünket körülvelő világgal kapcsolatos kockázati tényezők. A legelső persze az, hogy ezek a drogok, ezek a szerek elérhetőek, itt vannak, kezünkbe akadnak, társaságban, utcán, sok helyen, mint ahogy egyébként az alkohol is, hiszen az alkoholnak egy nagyon kiterjedt dealer hálózata van, minden négyzetkilométeren kb. 10 dealer hálózat működik, ABC-k, italboltok, szőlészetek és pincészetek formájában természetesen. Tehát itt van velünk, elérjük őket, ez a legalapvetőbb kockázat. De hát sok minden más van, és ezeket itt olvashatjuk, nincsen időnk, hogy ezekbe belemenjünk, csak érthetővé és emberivé teszi talán a megismerésünket, hogyha részletesebb is láthatunk ilyeneket. Korai szexuális tapasztalatok mindig fokozzák a kockázatot a drog vagy illegális szerfogyasztásra vonatkozólag. A pozitív várakozások, amikor társaságban ugye azt mondják nekünk, hogy ez egy baromi jó dolog, ezt érdemes kipróbálni, hát akkor természetesen ki fogjuk próbálni. Különböző magatartás problémák, vagy akkor, hogyha az ember erőszak áldozata, ugye említettem is, például a terápiás kezelésen lévő fiatal lányoknak egyes felmérések szerint 70-80%-a incesztuson átesett. Áldozata a saját környezetének is. Sok esetben azért büntetünk embereket, amit mi magunk hozunk létre, amikor ők kábítószerhez nyújnak. Megyünk tovább. Ja, protektív tényezők, védő tényezők. A védő tényezés mindenképpen az, hogyha nincsenek ilyen deviáló magatartások, hogyha a szerfogyasztásra vonatkozó negatív elvárások erősebbek, mint a pozitívak, és a vallásos élmények nagyon meghatározóan pozitív védő faktort jelentenek. A következő a személyiségi jegyek, azoknak a kockázati és védő faktorai. Természetesen, hogy valaki stresszes, Kata is említette, a nagy stressz, a feszültségek előhozzák a stresszoldásnak ezeket a kémiai úton biztosított módjait is, de természetesen a depresszió, az agresszió, az impulzivitás, hiperaktivitás kérdései, antiszociális személyiség, zavarok, és így tovább, a nagyon élménykereső magatartás, és sok minden más lehet azonosítani, de ezek gyakorlatilag egyértelműek is. Itt jön be az a gondolat, hogy az emberek sokszor magukat terapizálják, amelyik egy nagyon élő és nagyon érthető igény, kivéve az a módja, amelyet használnak. De nem kaptak jobbat, nem jutott lehetőségbe annál jobb. A védő tényezők, ha valakinek magas az önértékelése, úgy neveljük a gyermekeinket, hogy erős identitással bírjanak, azonosságtudattal bírjanak. Hogyha alacsony az impulzivitásuk és a temperamentumokat tudják kontrollálni. Ha tovább megyünk, a következő ilyen terület az oktatás területe, nagyon fontos, ugye szocializációs szintér az oktatás. Hát, hogyha gyenge az iskolában, magában az iskolai teljesítmény, az még lerontja, sikertelenségek, azok kockázatot jelentenek, akkor, hogyha az iskola maga egy olyan környezetet teremt, amelyik nem motivál bennünket előrehaladásra, fejlődésre, hogyha eleve alacsony a gyenge elköteleződés az iskola felé, nincsen alma máterünk, hanem csak oda járunk, mert muszáj, a hiányzások, a csavargások, az iskolai erőszak és a kimaradás egészen egyértelmű összefüggésben van a későbbi kockázatokkal. De nagyon jó az, hogyha van egy jó tanár-diák kapcsolat, ha van egy igazi tanár, aki vezet a pályánkon. Nagyon jó az, hogyha megfogalmazunk magas szülői elvárásokat, de nem teljesíthetetleneket, amelyek agyon nyomnának bennünket, hogyha az iskolázottságunk minél magasabb, annál kevésbé leszünk kockázatos helyzetben. Ha tovább megyünk, akkor a második pontnál tartunk, ugye a közpolitikai tervezés feladata. Ha tudunk valamit, elég sokat tudunk most már, de biztos, hogy nem eleget, akkor arra vonatkozólag valami válaszokat is kell kapni, vagy illetve adni, és hát én tényleg abból a szempontból nézem ezt most, ahogyan korábban, vagy az elmúlt 10 évben erre volt módom, országos szinten valahogyan ezt, erre vonatkozólag ellátásokat, beavatkozásokat szervezni. A drogpolitika ugye az nem pártpolitikai kérdés, az egy szakmai politika, persze optimális esetben, de a politikai pártok persze ebbe beleszólnak, különböző ambícióik vannak ezen a területen, és ezért állandóan módosítgatják. De a drogpolitika az egy olyan közpolitika, amely az összes eszköz keretfeltételeként írható le. Ide beletartozik mindenki és minden ellátás, beavatkozás, amely segíthet. Természetesen az egyházak, vagy egyházakon belül is sokfajta különböző szolgáltatások együttese is. Menjünk tovább. A nemzeti stratégia ez a most fennálló közpolitikai keret, amelyen belül történik ez. Ennek ugye az az legalapvetőbb célja, hogy határozza meg egyáltalán a célokat, mit akarunk elérni, és ahhoz meg értékeket, az nagyon fontos, és próbáljuk meg megfogalmazni azokat az eszközöket is, amelyek elsegíthetnek oda ennek az eléréséhez bennünket. De nagyon fontos szempontja, hogy egy valami fajta legalább relatív társadalmi konszenzus jöjjön létre a legfontosabb értékekben és célokban. Úgy tűnt, hogy amikor elfogadták a nemzeti stratégiát, talán ez sikerült elérni, és minthogyha azóta is relatíve ez fennmaradna. De hogy nagyon sokfajta megközelítés van, és erről persze folyik a nagy vita, hogyha tovább megyünk, csak nagyon röviden ezeket felsorolhatjuk. Különböző megközelítésben tudunk foglalkozni a szerfogyasztással kapcsolatos közpolitikákkal, így például ugye morális modellben, amik azt gondoljuk, hogy ez alapvetően ez egy morális defektus, amelyet ennek megfelelő eszközökkel kell kezelni. Van a kriminalizációs modell, amelyik elsősorban az állam büntetőjogi beavatkozását igényli, rendőrség, büntető, igazságszolgáltatás, és így tovább. A fertőző betegsége még azt mondja, hogy ez egy olyan típusú probléma, amelyik úgy működik, mint a vírus. Ez egy virológiai megközelítés, egymást megfertőzzük, továbbadjuk, szinte ilyen ellenőrizhetetlen módon, és terjed az epidémia. A nyelvezete is ez. A lelki betegség modell, amelyik elsősorban arra koncentrál, hogy mi van a lelkünkben, a személyiségünkben, milyen defektus, és így tovább. Szociológiai megközelítések, sok minden létezik. A nemzeti stratégia ennek az összességével, a megközelítések összességével bír, az úgynevezett multidisciplináris modellel, nem egy szép szó, nem egy ős magyar szó, de most sokkal jobbat eddig nem találtunk rá. A jelenség befolyásolásának szempontjából pedig vannak úgynevezett prohibicionista megközelítések, amelyek tehát elsősorban büntető politikai eszközöket alkalmaznak. Van a normalizáló megközelítés, amelyik azt mondja, hogy igazából nem szabad semmilyen eszközt alkalmazni, mert ez egy teljesen normális dolog, hogy az emberek ezt használják. Vannak dekriminalizációs, legalizációs szempontrendszerek, vagyis hogy szabadítsuk fel a drogok használatát, vagy legalábbis csökkentsük a büntetését. Ez nem azért hozom ide, hogy most erről elkezdjünk vitatkozni, mert tudjuk, hogy a szenvedélyekkel foglalkozó embereknek ez a szenvedélyes témája, hogy erről beszélgessenek és vitatkozzanak. Csak leírjuk. Ez van. Viszont amire ki akarnám hegyezni a mai napot, az a következő. Ez pedig, én azt gondolom, kifejezetten annak ellenére, hogy a társadalom tudományok területén kidolgozódott ilyen szempontrendszer, mégis kifejezetten bibliai gyökerű. És hogy miért, azt majd el is mondom. Egyre inkább terjed az, és kicsit ez árnyalja azt a képet, amit itt kaptunk, hogy alapvetően valóban a kapcsolatok, és a szeretett kapcsolatokon múlik valóban a gyógyulásnak, az élet rendezésének, kiteljesedésének lehetősége. Éppen ezért azokat a beavatkozás politikákat kell támogatni, amelyek segítenek felruházni az embert. Ez egy olyan szó, ami magyarul nem volt, de nem, az ember Magyarországon nem nagyon tudta ezt lefordítani jól. A szakember is éppen ezért a felruházás szót használta az empowerment kifejezésre. Tessék? Igen, de elmondom, hogy majd miért ez. Mert hogy ennek biblikus tartalma van. És ez egy nagyon jó szemléleti megközelítés éppen azért, mert a kliensnek támogató, segítő viszonyt biztosít. Nem elítéli, nem egyszerűen csak vezetni akarja, hanem támogatni. Ő benne bízik, ő vele együtt akar növekedni. Éppen ezért lehetőség struktúrákat teremt meg, amikor létrejön a Ráczkeresztúri Dokterápiás Intézet, az egy lehetőség struktúra, egy nagyon erős lehetőség biztosítása. Ezekkel az emberekkel beszélnünk kell, őket megértenünk. Ezt azért fontos, elég fontos ezt kihangsúlyozni, mert egy olyan környezetben élünk, hogyha tovább menjünk, ezt majd látjuk is, amelyik a kábítószer használatra vonatkozólag különösen és nagyon-nagyon erőteljesen elítélő környezetet jelent Magyarországon. Menjünk tovább. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy az egyébként is negatívan megítélt társadalmi csoportok közül hagyományosan, most már 10 év óta is folyamatosan és stabilan a kábítószer fogyasztót érezzük a legveszélyesebbnek. Ővele szeretnénk legkevésbé egy szomszédságban élni. Minden más deviancia vagy más negatívan megítélt társadalmi csoport ennél sokkal kevésbé tűnik veszélyesnek a számunkra. Ez azért is nagyon érdekes, mert miközben alkoholistákkal együtt élünk, sokszor bűnözőkkel együtt élünk, vagy legalábbis ismerünk ilyeneket, kábítószerfüggőket viszonylag kevésbé ismerünk, kivétel azokat, akiknek ez a nagy szerencse jut, hogy velük foglalkozhatnak. De mégis ez így van, ez a mi észleletünk ebben a társadalomban. És hogyha tovább menjünk, ebből következik az is, hogy mit vár el a társadalom a kábítószer használókkal szemben, kiemelkedően és egyértelműen az állam büntetőjogi beavatkozását elsősorban, és akármilyen fura, talán a legkevésbé várja el a társadalom azt az állam vezetőitől, hogy például Ráczkeresztúrt fejleszték. Ugye az egészségügyi ellátás fejlesztése a legkevésbé priorizált, előnyben részesített beavatkozás a társadalom szemében. Ilyen világban élünk. Ehhez képes kell megteremteni azt a kultúrát, azt a szemléletet, amelyik a felruházás, felvértezés esélyét és eszköztárát biztosítja. Hogy mennyire nem akármiről beszélünk, emberi életekben mérhető, menjünk tovább. Itt a KSH, Központi Statisztikai Hivatal egyik utolsó adatait mutatom, arra vonatkozólag, amelyek az úgynevezett elkerülhető halálokra vonatkoznak. Ezeket a halálokat mind el lehetne kerülni, ha megfelelő társadalmi környezet és beavatkozásrendszer állna rendelkezésre. Ebből láthatjuk, hogy rengeteg fajta veszély és kockázat van körülöttünk, de ezek között kiemelkedően a legnagyobb a dohányzásból fakadó, az alkohol fogyasztásból fakadó, és utána pedig egyéb, például a jármű használat, fakadó halálozás. Ugye ezek kifejezetten elkerülhető halálok lennének. Menjünk tovább, és menjünk tovább, és befejezném a harmadik ponttal. Mi az egyház feladata? Ez már kevésbé szakmai kérdés, de talán onnan is lehet és szabad nézni. De mindenképpen ezzel foglalkozik ma minden hozzászóló is. Azt hiszem egyértelmű, hogy az egyháznak, az egyház igehirdetői és diakoni szolgálatán keresztül egyrészt rá kell mutatni a bűn struktúráira ebben a világban. Miért ez a hűtlenségnek a magatartása cselekménye? Miért ez az engedetlenségnek a cselekménye? Miért lázadásról beszélünk Isten dolgaival szemben? Miért az önzés kérdéséről beszélünk? Miért a mértéktelenség kérdéséről? Ezek a különböző bűnkatalógusokban előttünk álló jól visszavezethető bűnei az embernek. Mindig is megvoltak, most újabb formában valósulnak meg. De nagyon-nagyon kevés lenne, ha az egyház csupán csak a bűnre mutatna rá. Az az egyház, amelyiknek nagyon erős a bűntana, ott elsekélyesedik a kegyelemtan. Éppen ezért, hogyha tovább megyünk, még maradjunk egy pillanatra, hiszen nem csupán a bűnre kell rámutatni, hanem észre kell venni, és nagyon finoman kell érzékelnünk, hogy micsoda szomjúság van ezekben a problémákban, vagy mögöttük. Hogy valóban az élet forrásából szeretnének meríteni, sokfajta módon ezek a fiatalok, akik végül is mérget isznak az élet forrásáért. Hogy mennyire kiszolgáltatottak, mint például ugye a házasságtörő asszony ott abban a helyzetben, amelyben volt, és mennyire érvényesek ránk az külvilágunk által okozott különböző közösségi és strukturális bűnök. Ha tovább megyünk, azonban az igazán fontos az mégiscsak az, hogy felmutassa az egyház a kegyelem evangéliumát, és éppen ezért a megruházás helyett a felruházás kerüljön előtérbe, és az utolsó ítéletről szóló jézusi hatalmas prédikációban szó szerint így szerepel. Azt mondta Jézus, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Sokfajta módon tud az ember meztelenné válni. Még szexuális értelemben, vagy a szégyenérzete tekintetében is sokfajta módon megalázható az ember, nem csak a ruhája elvételével, hanem sokfajta más módon lehet lemeszteníteni az embereket. Nagyon sokan élnek közöttünk, akik ilyen módon lemesztelenítettek. Lehetőségeiktől, eszközeiktől megfosztottak. Éppen ezért az egyháznak feladata, hogy felruházza ezeket az embereket. Legalább három dologgal, amely mind ugyanaz. A lehetősége az igazságnak a struktúráival, hogy az emberek megélhessék, ki nyilváníthassák az igazságaikat, megszerezhessék maguknak az igazságot. A lehetőség struktúráival és a reménység struktúráival, és hogyha ezt a hármat összerakjuk, akkor természetesen a teológus és a lelkész számára Istenről és az ő fiáról van szó. Éppen ezért az egyház az egész szerűség, az egészség érdekében a befogadó közösség és a kegyelem felmutatójaként és hirdetőjeként elkötelezett és professzionális segítővé válik, szolgálattevővé, mint az irgalmas samaritáns történetében is nagyon-nagyon pontos, adekvát, szakszerű támogatásokat biztosít a történetnek a evangéliumi főszereplője. És elutasítja az elő- és utóítéletektől az embereket, akik ezeket kénytelenek hordozni a vállukon. Hiszen a farizeus az, aki ugye elhordozhatatlan terheket köt az emberek nyakába, az emberek vállára, hogy aztán ő maga egy ujját sem mozdítsa annak könnyebbé tételére. Az egyház evvel szemben megoldja a bűnt, és megtérésre vezet. A farizeus bezárja a mennyek országát, az egyházi diakónus pedig kinyitja azt. Vagy legalábbis segít, hogy megnyíljon mindannyiunk számára. Nagy és hiteles eredmények vannak ebben az egyházban, nagy és hiteles életek vannak ebben az egyházban, néhányuknak a neveit már megidéződött, én ezt most nem tenném újra. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a református egyház, amint lehetett, amint a diktatúra szorítása enyhült, rögtön megszervezte az addig is létező, csak föld alatti szolgálatokat, intézményesítette azokat, egyre inkább fejlesztette azokat, és kiteljesztette minden olyan problémával kapcsolatban, amelyek társadalmi megítélés alá esnek, ezek pedig kifejezett és kiemelt szolgálati területei kellenek legyenek az egyháznak. Befejezem keretes szerkezetben ismét Dizseri Tamásra gondolva. Azt gondolom, ő egy olyan ember volt, aki a szakmai ismereteket mindig nagyon komolyan vette, ezeknek és saját tapasztalatai alapján mindig úgy gondolkodott, hogy milyen közpolitikai, szakpolitikai válaszokat lehet leghatékonyabban létrehozni, és ennek eredményeképpen ezt a fajta evangéliumi, szolgálati módot hozta létre, amely mindenünk számára a most kitüntetett Eszterrel együtt is útmutató és példamutató lehet. Köszönöm a figyelmüket!